hozzácsatoljuk ez az ünnephez, hiszen a mi templomunkat 1249-ben Szent Mihály karkanya ünnepén szentelték föl, és mivel hogy az ugye a védőszent ünnepe, ezért idő, hogy egy külön alkalommal emlékezzünk meg a templom szentelésről magáról, ami úgymond a templomnak a megkeresztelésének az évfordulója, az a nap, amikor Isten birtokba vette, és a saját otthonába tette ezt a hajlékot. De a templom, mint tudjuk azért a kereszténységben, mindig elsődlegesen nem egy tárgyat, nem egy kőépületet jelent, hanem mindig az élő közösséget. És éppen ezért, ezen a napon hálát adunk mindig az Úrnak azért, hogy 2006-ban ezen az ünnepen indultak el a régi Rígusú Szentmiséi, akkor még a Jáki kápolnában, havi egyszeri alkalommal, illetve egy évvel később, amikor 16. Benedek megadta az engedélyt, a szuború pontifikum, motu propriót, akkor már ugyan ezen a vasárnapon indultak el, belvárosi műkrémáni a templomban, Oszkia Zoltán kémáros úrnak a támogatásával és engedélyével a heti szentmiséi. Tehát mindenképpen ez a nap egy évforduló számunkra, egy nagyszerű alkalom, hogy hálát adjunk az Úrnak a kapott kegyelmekért, hogy létezünk, vagyunk, hogy gyarapodunk, a sok szentségi kegyelemért, a sok megtérésért, a sok lelki táplálékért, és egy alkalom arra is, hogy én magam is megköszönjem mindazoknak, akik fáradtságot nem kimélve, ingyen és bérmentve Isten dicsőségére munkálkodnak közösségünk javán, liturgián szépségén, akár úgy, mint az oltár szolgálatevői, akár úgy, mint a szent éneknek a szolgálatevői, akár a háttér szervezési munkákat végzik. Nagyon-nagyon sok embernek a lelkesedése, a önzetlen munkája, idő és energia feláldozása van abban, hogy ilyen régóta fennállunk, és kérjük az Urat, hogy ezt a kegyelmet a továbbiakban sem magadja meg őünk, adja meg a továbbiakban is a lehetőséget erre, hiszen tudnunk kell, hogy ezeknek a szentségnek a megléte, ez nem egy automatikus dolog, ami csak úgy magától van, mert hogy ez nekünk jár, hanem nagyon-nagyon sok küzdelemre került folyamatosan, és hát bizony nagyon nagy kegyelemes ajándék, amit nekünk folyamatosan kérni kell, hogy az Úr továbbra is nagy lelkűen adja meg számunkra ezt a kegyet. Amire nem vagyunk méltó, de mégiscsak nagyon nagy szükségünk van rá. Tehát visszatérve magára a templomnak a fogalmára, a templomnak a szimbolikájára, az elsődleges templom a kereszténységben mindig maga az Isten ember, Jézus Krisztus. Hiszen egyesíti a saját személyben, a második Isten személyben az Isten és az emberi természet. És hát a templomnak itt valósul meg a végső célja, hogy egyesítse Isten és ember. Hogy találkozó pontja legyen az égnek és a földnek, az örökké valóságnak és az időbeliségnek. De Jézus Krisztus magához vonza, magához csatolja az ő titokzatos testét, az egyházat is, hogy az ő jelenlétének a látható jele és szentsége legyen. Tehát mi, mint egyház, mint Krisztus titokzatos testének a tagjai, közösségileg is templom vagyunk. Tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon sokáig, 3 évszázadon át a kereszténységnek nem voltak ilyen szép kőépületei, amelyeket kizárólag ugye az Isten tiszteletre használt volna, magánházaknál gyűltek össze üldöző ősei, titokban is nagyon nagy életveszélyek közepette, és mégis ez az egyház élt, virult, gyarapodott, tanúságot tett a világ előtt, és tudatában volt annak, hogy ahol összegyűlik Isten élő egyháza, az ő híveinek a közössége, az valóban Isten hajléka a földön, az a mennyország kapuja, a az a helység is meg van szentelve a liturgia által és a keresztény egyháznak a jelenléte által. De tovább menve nem csak közösségileg vagyunk mi Isten hajléka, Isten temploma, hanem egyénileg is. Minden megkeresztelt ember, aki a kegyelem állapotában él, valóságos templom, a teljes szent háromság lakik benne, a Szentlélek lakik az ő lelkében, és az isteni életnek a részese. Nagyon sok egyházatja, amikor beszél a templom szentelés ünnepén, akkor ezt emeli ki, hogy szeretnék, hogy ez a templom, ez a főépület mindig ragyogó legyen, mindig tiszta legyen, gazdagon, földíszítve, ünnepi fényben ragyogjon. Hát akkor elsősorban a saját lelke templomát hoz ilyen állapotba. Tisztítsd meg a bűnből, ékesítsd az erényekkel, gyarapítsd magadban a megszentelő és a segítő kegyelmeket. És akkor valóban ez az épület is ragyogni fog, mert ragyognak a benne lévő hívek és a benne lévő szolgálat előtt. Azért is hálásak vagyunk természetesen, hogy vannak kőtemplomaink, vannak ilyen szép épületeink, hogy őseinktől örököltük ezeket, és hogy ma is fenntarthatjuk őket, és használhatjuk őket eredeti célunkra. Különösképpen, amikor Európa szerte templomok sokaságát bezárják, vagy átengedik mecsetnek, vagy egészen profán világi célra. Amikor a híveknek a hiánya miatt templomok, gyönyörű, ősi, történelmi templomok sokasága kerül ki az eredeti funkciójában és semmisülnek, hogy mi itt Magyarországon még mindig azért a templomainkat fenntarthatjuk, sőt újakat is építhetünk, és élvezhetjük ezt, amit az őseink ránk adtak. Templomi épület mindig az adott helységnek a valamiképpen a térbeli központja is, a kulturális központja is, valamiképpen mindig, amit elsősorban megnézünk egy helységben, az a templom. Azt mondja magára leginkább az emberek figyelmét, azt tartalmazza a legtöbb látnivalót, a legtöbb szépséget, történelmi, kulturális kincset, és azt tanúsítja az adott helységnek a lelki állapotát is, az ott zajló lelki életet és Isten kapcsolatot. Mindig, mint egy élő jel, fölmutat az égre, fölmutat az élet végső értelmére, természet fölöttére. A mi magyar kultúrákban és történelmünkben is a templomaink mérhetetlen nagy hatással voltak népünk művelődésére, népünk lelki nemesedésére és megmaradására. És mindig nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra őseink, hogy bár a mindennapjaikat sokszor szűkölködve, szegényen kellett élni, de azért a templomra mindig az özvegyasszonynak az a két illére, ami szükséges, hogy ez a templom szép legyen és Isten méltó hajléka. Manapság, ugye ezt most így egy kicsit kitérőként említem, ez is nagyon relativizálódott. Sokan tudják, hogy mint remont helyen most éppen Gödöllő egy új apátsági templomot építünk a 900. évforduló alkalmából, azért nem titkolom, hogy elég nagy viták voltak a körül, hogy hát milyen stílusú legyen ez a templom, mert hogy elég nagy elvárás és nyomás gyakorlás van arra vonatkozólag, hogy hát építsünk egy úgynevezett modern stílusú templomot, ami a mai hát kortfölfogásban meg stílusban belelépik, olyan kocka épületet, ami hát kívülről nem nagyon árulja el, hogy mi is a funkciója, ami belül üres, belégszöget, fehér falak, hiszen ugye a mai templomépítési fölfogásban nem az a cél, hogy az épület tükrözze a hitet, tükrözze a dogmákat, a hitigasságokat, nem is az a cél, hogy alkalmas tere legyen a szent titkok ünneplésének, a liturgia ünneplésének, hanem egyszerűen egy kényelmes közösségi hely legyen, ami hát a közösséget fejezi ki, és lehetőleg multifunkciós legyen, tehát több célra is lehessen felhasználni, tehát az Isten tisztelet az csak egyik a sok lehetséges funkció közül. Tehát látjuk, hogy sorba születtek ezek a templomok, amelyek hát az emberek többségének nem tetszenek igazából, és amelyek valószínűleg, hogy 100-200 év múlva már a feledés egészetére múlnak, és senki nem fogja őket látogatni, mint ugye hát érdemes kulturális emlékeket. Éppen nemrég olvastam egy interjút egy amerikai építész, aki a volt amerikai kormánynak a tanácsadója volt, és a kormány által finanszírozott középületek megtervezésében nagyon fontos szerepe volt, és hát ő beszélt erről, hogy vajon miért van az, hogy egy szakmai elit rá előtteni az emberekre azt, amit a 72%-ig csúnyának ítél, ami az elemi, az átlag ember szép érzékével ellentétben áll. Miért kényszerítjük őket arra, hogy olyan épületekben éljenek, dolgozzanak nap, mint nap az utcán, ezeket lássák, nézzék, amelyek semmi szépet, semmi nemeset, semmi igazán még esztétikai értéket nem hordoznak. Tehát miért van az, hogy egy elit le tudja nézni az átlag embernek az ízlését, semmi le tudja venni azokat az embereket, akik finanszírozzák az adójukból ezeket az épületeket. Azt mondván, hogy a tömeg úgy segít hozzá, úgy segít ízlése az átlag embernek, hát akkor ne vegyünk meg őket. Tehát ez egy hihetetlen nagy bűn és erőszak, ami a templom építésben is sokszor megnyilvánul, pedig hát tudjuk, és ez az építés is rámutat arra, hogy különösen a szakrális építészetben a külső forma az mindig tükrözi a belső tartalmat, az építetőnek a lelki világát. Tehát, hogyha egy üres, sivár, semmi gondó külső formát látunk, akkor ez annak a jele, hogy a belső világa is a tervezőnek ilyen hasonló, és hát bizony annak a jele, hogy hiányzik valamiképpen a transzcendens érzék, a szent iránti érzékenység. Hiányzik az a fajta szép érzék, ami csak az őszinte Isten kapcsolat és a mi hit tud ugye produkálni. Én mindig azt mondom, hogy amikor alkotunk mi emberek bármit is, akkor nézzük meg az alkotóknak az alkotóját, a mindenható Isten. Menjünk ki a szép természetbe, és nézzük meg, csodáljuk meg a természeti formáknak a pazar sokféleségét, a gyönyörű szépségét. Hát ott azért ürességet, derékszögeket és fehér belületeket nem nagyon látunk, hanem minden élettel, vidámsággal, különböző szép formákkal teljes. És hát a építészeti stílusok valamiképpen ezt a végtelenül kreatív és végtelenül gazdag, belsőleg gazdag teremtő próbáljuk támaszni. Tehát ezért becsüljük meg a mi hagyományos építészeti örökségünknek is, a mi hagyományos templomainknak is, mert ugye nálunk sajnos a legtöbb középkori, árpádkori templomunkat eltörölte a török meg a tatár. Többek között ezt a Szent Adalbert bazilikát is, aminek a földszentelésére emlékezünk. De hát nézzük meg nyugat Európát, a csodálatos gótikus katedrálisokat, vagy a még régebbi románkori templomokat. Hát itt minden kő beszél, minden egyes ecsetvonás, minden egyes faragás, akár az oltárokon, vagy a szobrokon, vagy akár csak a padokon is, az arról beszél, hogy akik ezt alkották, azok Isten dicsőségére tették, és a saját tudásuknak, tehetségüknek, képességüknek a legjobbát építették bele. Nekünk is legyen ez egy nagy biztatás arra, hogy ilyen gondossággal szolgáljuk az egyház liturgiát. Nem csak mi papok szolgáljuk a liturgiát, nem csak ezek a jó minisztránsaink, akik azért begyakorolják a mozgásokat, akik odafigyelnek minden egyes apró mozdulatra, gesztusra, és egymásra is figyelnek, hogy ne csak ők egyénileg végezzék szépen a szolgálatot, hanem az egész összhangban legyen a többiekkel. Ugyanúgy az énekeseink is, ahogyan gyakorolnak minden egyes szentmise előtt. Előtt eljönnek, és bizony gyakorolják az adott napjának a tételeit. És aztán ők is nagyon odafigyelnek, hogy ne csak az én hangom bűnbökörjön és csillogjon a többiek, hanem hogy az egész egy összhangban, egy harmóniában összecsengjen. Hát ez mind példa számunkra is, hogy amikor itt vagyunk az Úr házában, Isten népének a tagjaiként, a Szentlélek élő templomaiként, Krisztus titokzatos testének elemek tagjaiként, akkor a keresztségben is a bírálásban kapott kegyelem a királyi papság méltósága által, a liturgia eleven végzői vagyunk mindnyájan, akik a keresztségi karakter, az elkövetetlen jegyeként dolgozunk. Természetesen ez az aktív részétel nem azt jelenti, amit sokszor azóta ugye bele olvasnak, hogy akkor mindenki rohanja meg a szentét, és valamit fogjon a kezében, valamit olvasott éneken, aktívkodjon, tehát nem az aktívkodás a lényeg, mert elsősorban ez a belső részétel, tudom, hogy hol vagyok, tudom, kinek a színe előtt állok, tudom, hogy a mennyei udvarral együtt szolgálok, angyalok és szentek millióival, és hogy valóban az én minden gesztusom, minden szavam, minden ének hangom, és különösképpen a belső hozzáállásom legyen méltó ahhoz, hogy én az Isten templomának, az ő szent hajlékának a lakója legyen. Boldogok, akik a te házadban laknak, Uram, téged örökké magasztalnak. A legnagyobb kitüntetés, a legnagyobb ajándék számunkra ez a lehetőség, hogy gyarló bűnös törékeny, tökéletlen emberek létére ilyen méltóságot kapunk. Erre hivatkozunk. Hát igyekezzünk most különösen, amikor az egyházi év vége felé közeledünk, és majd jövő vasárnap ezt külön is megfigyelhetjük, hogy az utolsó ítéletre irányítja figyelmünket a liturgia, sőt az advent időszaknak a kezdete is főleg erről szól, hogy jön az Úr ítéli élőket és holtakat. Elpusztul ez a világ is, de minden. Ti pedig Isten népe, emeljétek föl fejeteket, bízzatok, hogy méltóképpen járuljatok a bőlegény a király elé. Kész Isten nászázatot, Sion is úgy fogad a te királyodat, a te bőlegényedet. Mert amikor eljön, akkor azt akarja, hogy virrasztó, hídben, ében menyasszony találja, aki fölékesítette magát, és virasztva várja bőlegényét, még akkor is, hogyha az ég közepén váratlanul jön, hogy akkor belegyünk, bemutogasson a nászházba, az örök élet boldogságába. Ezért van az, ez a legmélyebb oka annak, hogy nem csak a mi római ritusunk, hanem az összes nyugat és keleti liturgia erre a késő őszi időszakra teszi a templom szentelés ünnepeit. Hogyha megnézzük a mi római naptárunkat, ugye a római nagy bazilikák közül hármat is most ünnepünk novemberben. Ugye. November 9-én van a Lateráni bazilika, a pápai székesegyház, a világ összes templomának anyja és fejének a fölszentelés ünnepe, és 18-án lesz majd a Vatikáni Szent Péter és a Balaton kívüli Szent Pál bazilika felszentelésének az ünnepe. Ez is mind arra figyelmeztet, hogy készüljünk templomként, Isten házaként, legyünk az ő méltó befogadói, az ő tiszta hajléka, és hát ebben az időszakban különösen buzdítom a testvéreket, hogy a jelenlegi nehéz időben, nehéz egyházi körülmények közepette, nagyon-nagyon buzdó imádkozzanak, ostromolják az egyet azért, hogy folytathassuk ezt a hagyományos típusú liturgikus szolgálatot az új esztendőben is, hogy valóban kedvező fogadtatással és körülményekre találjanak a igyekezetünk, valóban továbbra is kibontakoztassuk az Úrtól kapott kegyelmeket és ajándékokat, nagyon sokat javára és minden.